tejük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a csíksomlyói Pünkösdi búcsúra a budapesti keleti pályaudvarról. A Misszió Tours utazási iroda és a MÁV személyszállító ZRT közös szervezésében 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándok vonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt váci megyés püspök a zarándok vonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt. A zarándok vonattal utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18-a és június 12-e között több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi tábor helyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MT-vel. A tavaszi turnusokban a gyermekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon és előadásokon is részt vehetnek. Katonai tiszteletadással fogadta Magyar Péter miniszterelnököt Christian Stocker osztrák kancellár Bécsben a kancellári hivatal előtti Ballhaus placon. Magyar Pétert a látogatásra elkísérte Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök helyettes, Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A hivatalos program a magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélésével kezdődik, majd plenáris tanácskozással folytatódik, a magyar és az osztrák delegációk részvételével. Ezt követően sajtótájékoztatót tartanak a felek. Az Egri főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Kovács Tamás verpeléti plébános életének 51. áldozó papságának 26. évében, május 20-án a verpeléti plébánián váratlanul elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését és tevékenységének kivizsgálását kérte a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének küldött gyűlése a kultúráért felelős minisztertől. Nyílt levelében a szervezet azzal vádolja Ókovács Szilvesztert, hogy döntései alapján hosszú évek óta személyes indíttatású, minden szakmaiságot nélkülöző elbocsátások zajlanak az operában. A levélben azt írják, a főigazgató megszüntette lényegében valamennyi magánénekes, karmester, rendező, korrepetitor munkaviszonyban történő foglalkoztatását. Ókovács Szilveszter a nyílt levelet a parlamenti választások utáni közhangulat meglovagolására tett kísérletként értékelte. Mégsem épült társasház a Balaton-Aligai magasparton. Az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdő Egyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló, 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magas part tetején. A helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. Végül az időjárásról. Alapvetően napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Utóbbiakból a délutáni kora esti órákban néhol záporzivatar kialakulhat, nagyobb eséllyel a Duna vonalának tágabb környezetében. Az északi-északnyugati szél nagy területen megerősödik. A hőmérséklet 23 és 27, este 13 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Öt perc, amíg kicsöpög a csőből. A kis kanálom leng az árnya még. Az első kortynak nincsen szárnya még, de nyelvemen már jókedvűen dőzsöl. Sok illatból, sok elfelejtett nőből most összeáll egy régi, drága kép, s a közepén, mint forró láva ég, az emlék, ami mindig benne gőzöl. Egy perc csupán, az íz már szerte áradt. Na még egy korty, már nem is vagyok fáradt. Oly jól eső e boldog nyugalom, s már hallom azt, hogy bársonyos kolombok halk zenéi közt megtérnek a gondok, mint vándorok az esti utakon.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Klész Beáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, melyet Bolberic Pál teológus egyetemi tanár lelkinaplója alapján állított össze szerdahelyi Csongor. A következő percekben Lukács Pál Bártotya élettörténetét ismerhetik meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Kamil ferences vagyok a gyöngyösi kolostorból. Az elmúlt alkalommal a hét ferences vértanúról kezdtem egy előadássorozatot. Most is Szent Ferenc atyánk imádságával szeretném kezdeni. Mindenható szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, amen. Minden alkalommal szóltam néhány gondolatot a vértanúság eszméjéről. Most szeretném mindenki figyelmébe ajánlani, hogy az Ószövetség idejében is számtalan alkalommal voltak vértanúk. Most kiemelném közülük a 7 testvért és az édesanyát, akik a Makkabeusok második könyvének 7. fejezetében szerepelnek. Történt, hogy 7 testvért is elfogtak anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a törvény tiltotta sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket. Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: mit akarsz tőlünk kérdezni, vagy megtudni? Mert készek vagyunk rá, hogy inkább meghalljunk, semmint atyáink törvényeit áthágjuk. Ők csak egy példa az Ószövetségből, de még számtalan ilyen történetet, vagy ehhez hasonló történetet is találhatunk. Az Új Szövetségből most szeretném idehozni az aprószenteknek az eseményét, akiket Jézus születésének az idejében gyilkoltatott meg Heródes király, aki féltette hatalmát, féltette király hatalmát a megszülető messiás királytól. Az új szövetségi időben is ott vannak az apostolok, akik szintén tanúságot tettek előbb szavaikkal Jézusról, majd pedig életükkel is. Talán ebbe a sorba illeszkednek bele a ferences vértanúk is, a 7 ferences vértanú. Most a mai napon Lukács Pelbártról szeretnék mesélni. Lukács László néven született 1916. február 18-án Valpon, Szerém vármegyébe. Születésének éppen 110. évfordulója van ebben az esztendőben. Korán árvaságra jutott és befogadták a budai ferences kolostorba, mivel édesanyja cselédmunkára felköltözött a fővárosba. Tanulmányai és gimnáziumi befejezése után 1936. augusztus 29-én öltözött be a ferences rend ruhájába és kapja a Pelbárt nevet. 1937-ben Jászberényben filozófiai hallgató, majd ezt követően Gyöngyösre került tanulmányai folytatására. Egy esztendőt Rómában is tölt, ott is bővítve az ő tudását. Már növendékként könyveket fordított, cikkeket írt, verseket jelentetett meg a rend újságaiban. Természetesen ezen művekben többször előkerül a vértanúság gondolata. 1942-ben szentelése után Jászberényben találjuk, ahol hitszónok, gyóntató, a növendékeknek a magiszter helyettese tanára, korrepetítora. Azt is megemlítik, hogy magasabb tanulmányokat szeretne folytatni. Később Egerbe kerül, majd 60-ba gyóntatónak. 1946. májusában tartóztatja le az államrendőrség. Már korábban, április 28-án letartóztatják Kis Szalészt, a gyöngyösi ferences teológiai tanárt, magisztert. Egy országos méretű koncepciós pert igyekeznek kreálni, összeállítani, s ehhez volt szükségük Pelbártra, mondván, hogyha a gyöngyösi összeesküvésnek van leágazása 60-ba is, meg még talán más településekre is, akkor ez jó alkalom lesz a katolikus egyház lejáratásra. Állításuk szerint szovjet ellenes összeesküvést igyekeztek kitervelni, végrehajtani Szalézzal együtt, melynek áldozatai békés és barátságos szovjet katonák voltak. Tanúvallomásokat már előre megírták, és addig verték a tanúkat, Pelbártot és Szalészt is, amíg alá nem írták a jegyzőkönyveket. Úgy gondolták, hogy legjobb lesz ebbe felsőbb egyházi vezetőket is belevonni, hiszen ha azt állítják, hogy felsőbb egyházi vezetőkből kaptak engedélyt a szovjet katonákat meggyilkolni és később megígérték neki a feloldozást, akkor nagyobbat fog majd csattanni ez az esemény. Később azonban át kellett őket adják a szovjet katonai hatóságoknak, mert akárhogyan is próbálkoztak felállítani ezt a koncepciós pert, a tanúvallomások egymással ütköztek, ellentétesek voltak, nem voltak alkalmasak arra, hogy egy pert elindítsanak velük. Történt olyan eset is, hogy a börtönben lefüleltek maguk között egy besúgót, és csak Pelbart közbenjárására sikerült életét megmenteni. A bírósági ítélet szerint 10 évet kapott Finn Karéliában, a Szovjetunióban letöltendő szabadságvesztésként. Mivel azonban már korábban is beteg volt, így a tábori embertelen körülmények felőrölték az egészségét. Embertelen kínok között halt meg 1948. április 18-án Gégerákban. A szovjet hatóságok 1993. május 25-én rehabilitálták. Frajka Félix rendtársam így emlékezik vissza Pelbart atyára. Gyermekkoromtól fogva szerettem a ferenceseket. Közigazgatásilag a Jászberényhegy tartozó Boldogházán születtem. Berényből vonattal jártak ki a ferencesek misézni hozzánk. A várakozási időt nálunk töltötték. Sokan voltunk testvérek, szüleinkkel beszélgettek, velünk megjátszottak. Az egyik vasárnap délután Pelbart atya a harmadik rendnek tartott ájtatosságot, megkért, hogy menjek vele és minisztráljak. Én készségesen mentem. Szuggesztív erejű, tüzes, lelkes beszéddel ecsetelte, hogy mind közelednek egymás felé a Bélpoklos és Ferenc, a délceg lovag, és mi megy végbe Szent Ferenc lelkébe. És mind öleli át, csókolja meg Ferenc a Bélpoklost, s adja oda előkelő palástját neki. Olyan nagy hatással volt rám, hogy elhatároztam, hogyha felnövök, én is követője leszek Assisi Szent Ferencnek. És ilyen ferences leszek, mint Pelbart atya. És Isten kegyelméből azzá is lettem. Pelbart 1944-ben jelenteti meg ember a farkasok között egy pármai ferences Páter Linusnak az élettörténetét. Páter Linus noviciótus korától kezdve azon gondolkodott, hogy papként egész életét arra szenteli, hogy a börtönök, a nyomor negyedek szegényeit fölemelje. Így fogalmaz Linus nevében Pelbart. Atyám, hadd lehessek bárány a farkasok között. Engedj a farkasok közé. De ha a farkasok széttépnek, ha széttépnek, Isten megbocsát nekik. És méltóbb bárányokat küld közéjük, akik jobban megértik őket. Ami nekünk vad ordíztatásnak tűnik, az csak az ő fájdalmuk kifejezése. Széttépnek minket, hiszen vadállatként bánunk velük, pedig ők is Isten gyermekei. Adja ezeket a szavakat Pelbart Linusnak a szájába, s ha belegondolunk, ezek a szavak, ezek a mondatok, ezek az elhatározások hasonlítanak Lukács Pelbart életére is, meg az ő vértanú halálára. Szeretnék most egy levelből idézni, melyet Pelbart Srotti Pál tartományfőnökhöz írt. Mindenképpen igyekszem minél több örömet okozni ebben a szomorúsággal teli világban mindenkinek, még akkor is, ha az lemondással járna. Úgy veszem észre, ebben van egyedüli hivatásom, mert a többi álmom és eszményem eddig még nem teljesült, és nem is fog. Minél több örömet okozni, vagyis ő hirdette az örömhírt, az evangéliumot embertársának, illetve minden rábízott hívőnek. Egy alkalommal verset jelentetett meg Magyar Barát címen, a ferences növendékeknek az újságjában. Így fogalmaz. Magyar vagyok. A véremben pezseg ázsiai puszták vad szele, s a véremen keresztül bennem remeg évezredes történész tiszta szelleme. Őseim néha végig száguldanak titokzatos pusztaságokon, és megértem Turán hívó szavát. Testvér ez is testvér rokon. Magyar vagyok, örökös harcban álló, Szent Istvánra esküdt kemény fegyveres. A lelkem túl turáni pusztaságon messze néző távlatot keres. Keres, kutat, vigyázva fél, hogy merre lesz-e mindannyiunknak újólag kiút. És menni akarok feszülten előre, nem lomhán szamkogni, ki merre tud. S azért jöttem, hogy menjek és vezessek életen s örökké valóságon át, s hogy soha az útról le ne térjek. Fölvettem Ferencnek hűs habitusát. Ez a ruha ugyan durva barna kóc, és mi összetartja, vad kemény kötél. Hogy legyek csomóban megkötött kanóc, ha lelkemre ráköszönt a tél. Kanóc leszek, ha sziklatengerbe, vad közönybe lelkem belerobban. Kanóc leszek, ha majd lángot gyújtok, kis hitű gyönge gyáva magyarokban. Nem kiabálva, s nem mennydörögve, adom Krisztus és Szent Ferenc szavát. A magyar nép minden elsírt könnye az enyém, mert nevem magyar barát.
Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának harmadik részét hallották. A hét boldogavatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Lukács Pál bártatya élettörténetét ismertette.
engedelmesség iskolája címmel jelent meg, a kispap Bolberic Pál naplója, lelki naplója, amit a szemináriumban vezetett Esztergomban és Budapesten. A kötet szerkesztője Szerdahelyi Csongor. Hogy került elő maga a napló?
Rejtélyes a története a naplónak. Egy kis kézírásos füzet a napló, amelyet Bolberic Pál öccse, Bolberic Henrik, aki a hagyatékot gondozza, találta meg Bolberic Pál Posaréti úti lakásában, a cipős szekrényben, egy cipős doboz tetején találta meg, és hát ilyen kis bolha betűkkel kézírásos napló volt. Az öcs felesége annyira érdekelte őket, hogy mi is ez, legépelte, betisztázta a naplót, és utána megkeresett engem Bolberic Henrik. Én őt régóta ismerem, Bolberic Pál közeli barátom, hitoktatóm volt még a Szent Irmási plébánián, és az öccsel, Henrikkel, aki már szintén egy javakorabeli ember, együtt közöztöztettük még 73-ban Bolberic Pált, amikor Esztergomba kinevezték teológiai tanárnak a Szent Imrevárosi plébániáról. Hurcoláztuk fel, azóta ismerem Henriket, egy építészmérnök egyébként, nyugalmazott most már, de mindegy, ő találta meg, és ő keresett meg, hogy mit lehetne ebben csinálni ebben a naplóval. Átolvastam, konzultáltam különböző kortárs atyákkal, Bolberic kortársaival, és végül is született egy olyan kötet, ami egyrészt tartalmazza azt a naplót, amelyet Bolberic Pál 63 és 67 között nagyjából vezetett. Esztergomban kezdődik, és a központi szemrában folytatódik ez a napi, szinte napi bejegyzés. És utána megkerestem, és a kötetben olvasható számos egykori kispaptárs visszaemlékezése az esztergomi szemináriumra, Bolberic Pálra, így Ber Miklós, Bajzát Ferenc, Kozma Imre atya, és még két-három atyát megszólítottam, és örömmel vállalták. Tehát végül is akkor a 60-as évek első fele, nagyjából a második vatikáni zsinat ideje ez, illetve a magyar vatikáni tárgyalásoknak is az időszaka, amikor kezdett kicsit enyhülni az a szorítás az egyházon, ami az 50-es évek nagyon jellemző volt, és hát 56 után is egy pár évig, de Bolberic Pál ez be a naplóban egyébként nem a közügyekkel foglalkozik, hanem egy lelki napló ez, a napi szemináriumi elmélkedések, amelyeket általában a spirituális szokott tartani, vagy valamelyik teológiai tanár, azoknak az elmélkedési szempontok kapcsán fejti ki a gondolatait csak saját magának tulajdonképpen.
Akkor ez egy punktás füzet.
Ez egy punktás füzet, igen. És hát látszik benne az a készülődés a hivatásra, a küzdelem, őszinte küzdelem a saját gyengeségeivel, hiúsággal, engedelmesség probléma, cölibátus kérdése is sokat előkerül, tehát beletekinthetünk tulajdonképpen abba a folyamatba, amely a kispap nevelése során végbe megy egy adott személyben. Tehát egy nagyon izgalmas olvasmány, és mondom, ezek teszik még külön érdekessé, hogy a kortársak mind elolvasták a naplót, odaadta nekik, és reflektálnak rá, hogy a Bajcsi Lajos, ő is emlékezik még rá, volt törököri plébános, nyugalmazott most már ő is, ez az egész korosztály, és megrajzolódik a 60-as évek magyar egyháza, egy vidéki szeminárium élete általuk.
Akkor ez nem csak egy lelki napló.
Több, mint lelki napló, már olyan értemben, hogy arra tettem kísérletet ebben a könyvben, hogy beleéljük magunkat, hogy milyen volt az élet, a kispapok szemináriumi élményei mik voltak. Nagyon helyszűkében éltek, sokan voltak egy hálóba, a stúdiumterembe is, de mindenki úgy emlékszik vissza, hogy gyönyörű volt. Sokan voltak, 70-80 kispap volt abban az időben, abban az épületben, ami nem szemináriumnak épült, hanem egy kiürített apácakolostorba működött. Ideiglenesen az esztergomi szeminárium, fehérvári, meg más egyházmegyés kispapokkal is földúsulva, nem csak esztergomi egyházmegye, mert a nagy szemináriumot, ami 100 főre épült, azt elvették, és katonai orosz, először magyar, aztán orosz célokra szolgált most ez az Adalbertium. Szóval átélhetővé válik az akkor lelki értelemben is, meg közéleti szempontból is. Egy jól sikerült kötet, büszke vagyok rá.
Azért arra térjünk rá, hogy ez egy magán napló, ugye nem a nagy közönségnek, vagy a szűk ismerősi körének szánta Bolberic Pál. Egy ilyet kiadok, át kell néznem, meg kell rostálnom, hogy nehogy valami olyan maradjon benne, ami tényleg indiszkréció.
Igen, nem volt benne ilyen. A jogtulajdonos, az örökös, az öcs, Bolberic Henrik, tehát az ő szándéka szerint történt a kiadás, végigkövette a folyamatot, és ő is visszaemlékszik azokra a látogatásokra öcsként az édesanyjával, hogy mentek föl látogatni őket, tehát ő is visszaemlékszik erre a korra. Nagyon érdekes, Bolberic Pálnak volt egy unokatestvér, aki szintén kispap volt abban az időben, közismert személy, Csordás Őrs, és a két anyuka, Bolberic Pál édesanyja, meg a Csordás Őrs édesanyja voltak nagyon közeli rokonok, most ezt nem tudom, hogy testvérek voltak-e, vagy ők is unokatestvérek voltak. Lényeg az, hogy jobb módú volt a Csordás Őrs család, és ők mindig tudtak busszal menni Esztergomba, és ami egy hónap egyszer lehetett látogatni menni, a Bolbericék meg csak vonattal tudtak menni, ami messzebb állt meg, és sose értek oda a látogatás napján egy adott vasárnap arra a misére, arra a konvent misére, ahol a kispapok szolgáltak, mindig lekésték a misét a Bolbericék, és ott volt egy kis feszültség a két család között ezért, hogy a bezzeg a csordásék azok ott vannak a misét. Szóval ilyen kedvesen kijönnek ilyen részletek is abból a visszaemlékezés sorozatból, amely a kötetben benne van.
A második vatikáni zsinat minden szempontból, vagy legalábbis sok szempontból újat hozott, vagy próbált hozni az egyház életébe, akár a kispapok életébe is. Hogyan jön ki ez a naplóból?
Hát a naplóból közvetlenül nem jön ki, de a korrajzból kiderül. Tehát a fiatal Nyíri Tamás már akkor ott tanít Esztergomban, aztán ő is fölkerül a Hittudományi Akadémiára tanítani. Tehát a kispapok is és a tanárok is nyitottan és nagy érdeklődéssel, ez kiderül a naplóból, figyelik az eseményeket, ami Rómában zajlik, de maga a napló csak érintőlegesen foglalkozik azokkal az eseményekkel, mert tényleg egy ilyen önvizsgálat, önnevelő céllal írodott a napló, inkább a többi megszólalóval, visszaemlékezővel. Értékeltük azt, hogy egy-egy teológiai tanár, hogy viszonyult a zsinati folyamathoz, és hogy szivárgott be nehéz körülmények között a hír a különböző új enciklikák meg zsinati megnyilatkozásokról.
A recenzióban azt olvastam, hogy a lelki irodalom gyöngyszeme ez a kötet. Bolberic Pál, mint filozófus él elsősorban azok emlékezetében, akik ismerték, méghozzá egy elég szigorú tanárként, aki tanított civileket, kispapokat egyaránt. Hogyan összenáll a lelkiségi író, meg a filozófus?
Nagyon érdekes. Az öcs mondja el, vagy fogalmazza meg ezt legplasztikusabban, tehát egy nagyon tehetséges, jó fellépésű, jó svádájú, híres szónok kávált Bolberic Pál az idők folyamán, tanárként rettegett tanár volt sokak szemében. Egyszerre volt benne egy világfi, és egy nagyon szevérmes, küszködő, jóra törekvő, önmagát állandóan kontrollálni próbáló személy, és az a fajta kép, ami sokak szemében kialakult Bolberic Pálról, hogy fölényes, hogy lekezelő, hogy a vizsgázókkal szemben nem mindig a legbarátságosabb, ilyen emlékek sokak számára fönnmaradtak. Ez egy védekezés volt a népszerűség és az azzal járó nagyon nagy elfoglaltság ellenében. Tehát próbált védekezni azzal, hogy egy olyan szokás rendet vett föl magára a külvilággal szembe, hogy őt hagyják békén, hogy tudja figyelni arra, ami őt igazán érdekli, az alkotásra, meg a beszédekre való fölkészülésre. Na, hát ember volt, ízig-vérig ember volt, volt egy kis hiúság benne, de nagyon értékes életút volt, és a naplóban ez a küzdelem úgy átjön egy kicsit, ha a kamasz, vagy a 20 éves fiatal ember hogyan igyekszik magát méltóvá tenni a legszentebb hivatásra.
Miért az engedelmesség iskolája lett a címe?
Pont azért, mert az egyik legnagyobb probléma volt az engedelmesség számára, hogy ha nem ért valamivel egyet, akkor is mérlegelje, hogy hogyan kell arra reagálni a papként, szeminaristaként a jövőben, vagy a konkrét helyzetben. Tehát az engedelmesség iskolája volt számára a szeminárium, amelyet végül is sikeresen elvégzett, és nem biztos, hogy tovább nem küszködött ezzel a problémával, már fölszentelt papként, meg professzorként, de nagyon tisztességesen, hűségesen élte végig életét, viszonylag fiatalon hagyott itt minket, nagy hiány számunkra.
És kiknek ajánlott a könyvet végül?
minden keresztény értelmiségi számára egy fontos és élménydús olvasmány szerintem. Tehát kispapoknak, papoknak, és hát minden igényes olvasónak azt hiszem, hogy tanulságos és hasznos elolvasni ezt a könyvet.
Az Engedelmesség iskolája címe jelent meg Bolberitz Pál lelki naplója, melyet 1963 és 68 között vezetett az esztergomi szemináriumban, illetve Budapesten a központiban. A szerkesztőnek, Szerdai Csongornak köszönöm a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjai már a véget ért. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt. Az adást Tékovics Ernő szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Székely Dénes Borsodnál Dösdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Dénes atya, hálás vagyok ezért a beszélgetésért, amiben tegeződni fogunk, azt külön köszönöm, régóta ismerjük egymást. Hálás vagyok azért, hogy a következő közel egy órában mesélsz nekünk arról, hogy milyen értékeket kaptál a családból, és mi az, amit így a lelkipásztori szolgálatodban tovább tudsz adni a híveknek, az embereknek, mindenkinek, aki közel kerül hozzád valamilyen formában. Sokszor beszélünk arról, hogy fontosak a gyökereink, hiszen a múltból táplálkozunk, abból kapjuk azokat az értékeket, azt az értékrendet, ami segít stabil lábakon állni a jelenben. Te milyen értékeket kaptál a családodból?
Hát én egy igazi, mélyen vallásos katolikus családban nőttem fel, ahol édesapámék 8-an voltak testvérek, de ő tulajdonképpen a 12. volt, csak 4 meghalt csecsemőkorában, 8-an nőttek föl. Édesanyámék 3-an voltak testvérek, 1 meghalt a húga, a legkisebb, ő meghalt 16 éves korában, 2 nőttek föl, és mi ebbe a családba, az természetes volt a vallásos élet. Édesapám közös udvarba lakott, mert a nagyapám elosztotta a fiú gyermekei között a portáját, és mindenkinek jutott egy-egy rész. Édesapámnak a szülői ház jutott, és arra építkeztek ők, amikor összeházasodtak. Tehát hiába, hogy én egy szemgyermek vagyok, mert egyedüli gyermek vagyok, de mi egy nagy családban nőttünk föl. Mert egy közös udvarba fiú gyerekek összesen 7 voltunk, akik felnőttek, mint az orgonasípok. Egy év különbséggel volt minden, és ez természetes volt, hogy nálunk a vasárnapi szentmise az a program volt. A szent időszakok, adventi időszak, roráte. Aztán ugye a nagybőti időszak, amikor emlékszem rá, hogy ezek az élmények, ezek csodálatosak, és hogy bennünk élnek, ahogy mondtad is, hogy a gyökerekből élünk, hogy nem csak a szüleimmel, meg a nagyszüleimmel voltunk együtt nagybőjt estéjén, minden este, hanem a nagy család
tehát
összeült. Az egész udvar összeült, hogy 17-en, 18-an, és mondtuk a rózsafüzért. Nagybőjtbe minden nap. Nekünk nem kellett megtanultani a titkokat. Mert ugye ránk bízták mindig, hogy most te mondod ezt a titkot, te mondod ezt a tizedet, te a másik tizedet, és akkor persze először segíteni kellett, hogy mit kell mondani, hát természetes dolog, de utána már nagyon, nagyon szépen végezt. Aztán ugye a karácsony előtti 9-ed, a Szent Család. A közös udvarba végeztük együtt. Esténként mécsesekkel, szóval én ilyen családban nőttem föl, ahol én kései gyermek voltam. Ugye a édesapám katona volt, késő jött haza. Édesanyámnak ugye volt egy gazdag ember, vagy gazdag fiatal ember volt a szerelme, de nem engedték, mert abban az időben tudod, ez mindig úgy volt, hogy a szegény családból származott, ezt nem lehetett a gazdagnak, kuláknak elvenni. Szerették egymást, ez igaz, nagyon, és ebből tragédia is lett a férfi részéről, de a családja ugye nem engedte. És hát édesanyám aztán belátta, és akkor édesapámat választotta, de nem bánta meg. És ugye ez időbe telt. Amikor megesküdtek, ugye utána meg én 10 évre születtem. Sokat imádkoztak értem, sok felé jártak orvosokhoz mindenfelé, és hát ugye 10 év után születtem meg, és ezért már én időszülőknek a gyermekeként születtem. És így annak is örültek, hogy egy lett.
De hiába egyedüli gyermek vagy, mégis ott a tágabb rokonsággal
ott volt a nagy családnak. Most már ugye sajnos már elvesztettem még az unokatestvéreimet is, de az ő gyermekeikkel tartom a kapcsolatot. Hogy együtt vagyunk, igen. Én ilyen gyökereknek örvendhetek, és így hoztam magammal. Ez úgy természetes volt.
Milyen értékeket kaptál, amit tudsz kamatoztatni most a mai napon is?
Hát édesapámtól azt az egyenes gerincet kaptam meg. Mikor kérdezték kisgyermekkoromban, hogy mi akarsz lenni, mindjárt mondtam, hogy pap. Szóval nekem nem volt ez kérdés.
Akkor jól imádkoztak a szülők annak idején, igen, a gyermekáldásra.
És szerintem azért nem gondolták olyan komolyan. Mert ugye, hogy azt gondolták ők egy időben, hogy majd kinövi ez a gyerek. De amikor aztán látták, hogy hát ez a gyereket tényleg nem, mert tényleg komolyan veszi, édesapám akkor azt mondta mindig, hogy fiam, én tisztelem és becsülöm mindig az elhatározásodat, én csak egyet kérek, amit elkezdesz, azt végig kell csinálni. 8-ig otthon voltam Hangonyban, ott végeztem a 8 általánost. Hát egy boldog gyermekkor volt. Nagyon-nagyon szerettem otthon lenni. Nekem az otthon az egy biztos támpont volt. Mindenben. Mert hiába mondták, hogy egy szem gyerek vagyok, úgy elkényeztetve nem voltam, mert nem azt tettem, amit akartam. Édesapám mindig azt mondta, hogy fiam, nem azt teszi az ember, amit akar, hanem mindig azt, amit kell.
Azért úgy gondolom, de lehet, hogy ez csak a mai fiatalokra jellemző, de valahol bennem az az érzés van, hogy ebből a fajta kötöttségből jön egy időszak, kamaszkor környéke, amikor az ember lázadni kezd. És azt mondja, hogy jó, fontosak ezek a kötöttségek, fontos ez az értékrend, de mégis jön egyfajta eltávolodás, akár a családtól, a szülőktől, akár a jóistentől. Volt a te életedben ilyen?
Nem mondhatom. Ilyen nem volt az életemben, mert biztos, hogy soha nem engedték azt, ami nem jó. Ha nem tetszett sem, volt, persze volt olyan, amikor azt mondták, hogy nem, és az rosszul esett. De utána aztán később az ember belátta, már még gyerekfejjel is, hogy utána, hogy mert otthon édesapám szembesített vele, látod? Ha engedtem volna, ez lett volna. És akkor belátta az ember, ha nem is tudta még úgy olyan komolyan felfogni. Később nekem a kamaszkor az már ugye a gimnáziumba jelentkezett. Amikor már én távol voltam otthontól.
Hogyan jött az Esztergomi Ferences gimnázium? Hát, az azért elég nagy távolság.
Azt én mondtam, hogy mindig pap akartam lenni. Én úgy gondoltam, hogy ha én pap akarok lenni, akkor nekem egyházi gimnáziumba kell járni. Nekem mondták, édesapám is mondta sokszor, sőt, még a barátai is, a család barátok is mindig mondták, akik a családnak voltak nagyon jó barátai, ismerősei mindig, hogy ne menj olyan messze, maradj itt, Ózdon, elintézem neked, nem kell semmit se tenni, csak szólok, és már fel is vettek, gyere. És valahogy nekem az volt, hogy én nekem oda kell menni, én ez akarok lenni, és én ott, nekem ott kell lenni. És ez is egy olyan isteni gondviselés volt, mert később jelentkeztem, mint a többiek. És én már a pótfelvételére tudtam csak elmenni Esztergomba. Ez 1970. decemberében volt. Mert 71-ben volt a ballagás, és 71-ben kezdtem a szeptemberben a gimnáziumot. És érdekes volt, hogy december 20-a körül mentünk édesapámmal együtt vonattal Esztergomba. Unokatestvéreink ott lakott nem messze Nyergesújfaluba, ott szálltunk meg este, de be kellett menni felvételre. És ugye, ahogy én ott voltam, hát nem tudom, hogy miért a jó Isten úgy megsegített, hogy mi volt, vagy hogy volt, de nekem a kezembe adták a felvételt. Odaadták a kezembe, hogy fel vagyok véve.
Rögtön akkor, amikor mentetek.
Tehát nem akkor, amikor bementünk, hát nekem le kellett vizsgázni, meg mindent megkérdeztek, magyar nyelvből, irodalomból, akkor történelemből, matematikából, minden. Hogy én nem tudtam, hát hogy én ezt nem tudtam, csak a végén, amikor összesítettek mindent, és összeültek ugye a tanárok, mert a pótfelvételére úgy volt, hogy egyenként hívták be az embereket, és akkor beszéltek, és akkor a végén, ugye a rektor atya, drága jó Ignác atya volt akkor, ő odajött, azt mondta, hogy Démeském, utoljára jöttél felvételizni, de te vagy az első, aki megkapod a felvételt. Hát én ezt boldog voltam nagyon, hát hogy ne, hát fel sem tudtam fogni.
Mit kaptál a Ferences lelkiségből?
Hát a Ferences nagyon sok mindent. Papi életem ott kezdődött formálódni. A mindennapi imádság, minden reggeli szent mise nem volt kötelező, csak a vasárnapi, de minden reggel lehetett menni fél hétre vagy hétre a szent misére. Lehetett minisztránsnak is jelentkeztem, mindig jelentkeztem, amikor csak lehetett. 11-en lettünk abból az osztályból papok. Tehát ott volt egy olyan összetartó erő is, ami volt benne 2 szerzetes, volt benne 3 görög, és a többi latin pap. Prefektusom, osztályfőnököm egy áldott jó ember volt, nagyon szigorú embereket fogtam én ki mindig előjárónak, mindenhol. Édesapám is az volt, de a gimnáziumban is az volt a prefektusom, és szemináriumban is. Ugye Váradi atyával kezdtük, ugye, és Koncz atya lett a rektorunk. Nem kell mondanom, hogy ő milyen szigorú ember volt, és követelt is, de adott is. Mindenki. És mindenkitől kaptam. De még az általános iskolában is ott voltak a tanáraim, akik olyan alapot adtak, meg olyan szigort mutattak, és gyakoroltak felénk, hogy úgy éreztük, hogy ez tényleg megéri. Tehát például csak egy érdekesség, hogy a matematika tanárom. Nagyon szerettem mindig a matematikát. És azt mondta nekem, hogy fiam, én neked soha nem adok ötöst, mert te ennyit nem csinálsz a tanul az ötösé. Te csak 4-est kapsz. És úgy is volt nekem, mindig 4-est adott, akármit csináltam a matematika általános iskolába. Elkerültem a gimnáziumba, ott is egy áldott jó ember, az Antal atya volt nekünk a matematika tanárunk. Soha nem könyvből tanított, mindig a fejéből. De ha egy 100-szor megkérdeztünk valamit, 100-szor ugyanúgy elmondta. Egy zseni volt, és ő meg 5-öst adott nekem matematikából. És akkor hazamentem első fél évben, meg kérte tőlem a angoli tanárom, hogy mutasd a fél év és bizonyítványodat. Szóval odaadtam neki, azt mondta nekem, na látod, milyen boldog vagyok. Ha fordítva lenne, akkor rosszabbul érezném magam. Én 4-est adtam, ott 5-öst kaptál. Ha én 5-öst adtam, ott meg 4-est, akkor már azt mondtam, hogy nem tudsz annyit. Ez a keménység, ezt megkaptam ott a ferences lelkiségben is. Azt a Szent Ferenci engedelmességet. A Szent Ferencnek nekem ez a lelkülete, ez mindig előttem van, hogy bármi ér az életben, amikor nemet mondanak, vagy tudom, hogy jót akarok, és mégse fogadják el, mindig eszembe jut Szent Ferencnek a lelkülete.
Megemlítetted édesapádat, és több előjárót, akinek ez a fajta szigorúsága azért sokat jelent ma. De akkor hogyan élted meg ezt a szigort?
Hát nem mindig jól esett. Nem mindig jól esett az, amikor, ha emlékszem, egyik alkalommal, és úgy nem mertem hangosan visszaszólni a Teofil atyának a ferenceseknél, de azért magamban morogtam. Duzzogtam meg, majd ezt csinálom, meg azt csinálom. Hát, az ne csillapod, nem lett abból semmi. De azért persze, hogy az ember úgy önmagába úgy lázadozik. Amikor érzi azt, hogy neki lett volna igaza, de most azt mondták, hogy nem, mert szigorúan azt ezt nem lehetett elfogadni.
És mikor jött el az a pont, vissza tudsz emlékezni az életedben, amikor azt mondtad, hogy mégis ennek a nagyon sok rétű, vagy hát az élet minden területén jelenlévő szigornak azért volt értelme?
Biztos, hogy már papkoromba volt. Ez már papkoromba volt, amikor az ember rájön arra, hogy hát, hogy az ember idősödik, úgy szokták mondani, hogy benő a feje lágya is. Nem mindig sikerül, de hogyha benő a fejünk lágy, és belátjuk azt, hogy annak a szigornak köszönhetem, amit én kaptam. Gondolom, ez másokkal is így van, mert sokszor beszéltünk már róla, hogy mindig azokra a tanárainkra, előjáróinkra emlékezünk szívesen, akik követeltek tőlünk valamit.
Ezt meg tudom erősíteni, ez abszolút így van, igen.
Aki úgy bedobta a gyeplőt, és azt csináltam, de az elmúlt. Nem hagyott nyomot az ember életébe. Hát amikor az iskolapadból kikerült az ember, akkor utána rájön arra, hogy mégis csak nekik volt igazuk. Nagyon nehezen szoktam meg Esztergomot. Bár én szerettem ott volna oda menni. De nem tudtam, hogy nekem olyan nehéz lesz a kiszakadás a családból. Nekem az borzasztó volt. Teofil atyám később mesélte el, sőt, mikor primícián volt, akkor őt meghívtam előtte 3 nappal, hogy lelki gyakorlatot tartott a faluba. És többek között erről is szó volt, ezt is elmondta a népeknek is, hogy már azon gondolkodtak az első hónapban, hogy a hónap végén vissza kell küldeni ezt a gyereket, mert megszakad a szíve. Állandóan bőgtem minden reggel. Én minden reggel el voltam keseredve. Este nem, mert akkor az együtt volt, de reggelenként. De soha nem írtam meg oda haza. Édesapám pedig mindig azt írta, hogy fiam, hogy is volt neki mindig az a mondás, csak hogy mindig eszembe volt, hogy az erős akarat, amely erős hitből fakad. És ezzel kell élnünk. Amit elkezdtél, azt végig kell csinálni. Soha nem mondta azt, hogy gyere haza. Pedig neki is fájt, de soha nem hívott. Mindig azt mondta, hogy ki kell tartanod. Amit az ember elkezdett, azt szokd meg, hogy azt végig kell csinálni. És így voltam Esztergomba, és végig kitartottam. Kitartottunk a katonaságnál is.
Igen, Esztergom ott utána, még abban az időben a katonaság
követte. Esztergom után ugye érettségi megvolt, és utána abban az évben bejelentkeztünk, hogy a szemináriumban elkezdtük a szemináriumot, szeptember elején, és október végén már vittek katonának. Két évre.
Két év? Lenti.
Ott voltam két évig. Hát tulajdonképpen én akkor találkoztam a emberi élet sűrűjével. Mert addig én ugye olyan, hogy mondjam csak...
Burokban.
Mintha egy akváriumban éltünk volna, ugye, mert mindenhol a jó szándékú emberekkel, hívő emberekkel,
ugyanaz az értékrend, ami körülvett, igen.
Mindenki egyformán gondolkodott, egy Istenbe hittünk, a liturgiát, ugyanahogy készültünk ugye a többen az osztályból, meg akik nem papságra készültek, és azok is azért mégiscsak egy tisztességes katolikus emberek voltak, hívő emberek, együtt imádkoztunk, együtt énekeltünk, együtt szerepeltünk, mindig együtt volt, de a katonaságnál ott aztán jött a, hát nem azt mondom, a fekete leves, de számonkérés, meg aztán jött a próbatétel.
Milyen próbatételt kellett kiállnod a katonaságnál?
Már azt, hogy az a csúnya beszéd. Mert volt olyan, és különösen amikor bekerültünk, ugye később aztán nagyon megszerettek bennünket, de amikor bekerültünk, akkor olyan idegenek voltunk. Mint hogyha ki tudja, melyik bolygóról tértünk volna le, mi ezek a papok. És akkor, ha valahol megjelentünk, ott már mindjárt a káromkodás, meg mindjárt a csúnya beszéd, meg aztán jöttek elő a pornóképek, meg minden, elkezdték nekünk ott mutogatni, ugye, hogy nézed, hát ugye nem lehetett ott semmit se tenni, legfőbb az, hogy nem lehet, ha rá is néztél, de nem láttad. Nézted, de nem láttad, nem érdekelt. Na, de ezt nem mondhattad, mert akkor megint büntetés jött. Tehát ott a lentibe, ott az emberi életnek, az emberiségnek az aljával találkoztunk. Mert börtöntőtelékekkel voltunk együtt katonák. Az volt a büntető ezred. Lenti. Meg Nagyatád volt abban az időben. Utána aztán Nagyatádról átkerült Marcaliba. De a lenti az mindig megmaradt büntető ezred. Mindenki büntetésből volt. Emlékszem, hogy beszélgettünk egymással, hogy kik mié vannak itt. Hát mi tudtuk, hogy meg kispapok vagyunk, azért vagyunk itt. Hát a másik azért, mert hát ugye már nem tudom, hanyatszor elítélték, és most gondolták, hogy behozzák a börtönbe, és hát ha itt megjavul, azt nem kell a börtönbe vinni. A másik meg azt mondja, hát a nagybátyám miatt. Vagy a nagymamám testvére miatt. Hát ki a te nagyanyád? Hát mondja, hogy Pem Mária. Mindszentinek a testvére volt, ugye, és Mindszenti Bíboros úrnak a testvérének az unokáját is megbüntették. Mert mi nem voltunk megbízhatók, azért nem mehettünk a határőrséghez, mi csivjákok voltunk, C-kategóriások voltunk. Ami el is jelent, hogy politikailag megbízhatatlan. És akkor ezt kellett kiállni. Na, most a második időszakra úgy fordult a helyzet. Valahogy úgy megszerettek bennünket. Többeket ugye felkészítettünk a 7.-8. elvégzésére, mert még az se volt meg nekik, a legtöbbnek, ugye. Favágók voltak, meg mit tudom, ilyen. Nem az, hogy én lenézem ezeket, nem kell lenézni, csak ugye ezek olyan primitív gondolkodású emberek is voltak, és amikor segítettünk rajtuk, akkor már nagyon meghálálták.
Kivívtátok az elismerésüket. És
akkor... Utána aztán elkezdték még kopaszkorban, első időszakos korban, hogy hívták, a kopaszoknak hívtak bennünket, és akkor kitalálta az egyik, hogy altassuk őket. Amikor lefekszik a körlet, mert körletnek hívtak ugye a hálószobát, akkor a kopaszok majd elkezdenek felváltva nótát, vagy éneket, vagy valamilyet. Hát én is elkezdtem szépen ezeket a szép magyar nótákat elővettem. Szóval én is, mikor rám kötös, hogy egyet mondtam, utána ment a másik, rákiabáltak többet, hogy hagyd abban! Nem. Hát úgy mondta, nem. Hogy hát nem élvezhető volt. És akkor rájöttek arra, hogy én még nagyon szeretem, most mai napig szeretem a magyar nótát, és szeretem énekelni is, meg minden. És hát ugye elért ez oda a helyzet, hogy már csak nekem kellett énekelni. Úgyhogy engem felfektettek 9 órakor az ágyra, és 10 óráig nekem többször is elmondtam az én a nótákat, akkor már jött a kívánságműsor, hogy ezt mondjam. És annyira tiszteltek érte, hogy például nem engedtek, hogyha valaki meg akart büntetni valamiért bosszúból, nem engedtek. Felmosni küldtek volna, nem még. Mondd meg neki, hogy nem engedlek. Szóval maguk közé fogadtak. És utána jött a második időszak, meg a harmad időszak, a öreg katona, akkor az már teljesen más dolog volt.
Katonasság 2 éve után, akkor elindult a
szeminárium. Vissza le a szemináriumba, akkor már folytattuk a szemináriumot, 77-be szereltünk le, akkor folytattuk ott az első évből, abba hagytuk 2 évvel ezelőtt.
77-től 82-ig, ugye 82. Igen. Júniusában szenteltek
19-én, pappá. Igen. Június 19-én szenteltek pappá, igen. 81-ben lettem ugye a klerikus a diákonátussal, és utána az egy csodálatos egy év volt a diákon, aztán nagyon szerettem.
Mit adott az az egy évnek?
Hát én sok mindent végeztem, otthon is segítettem, eskedtem, például unokaöcsém, akit már sajnos eltemettünk, a feleségét is, meg őt is, most a tavaly júniusban halt meg az unokaöcsém, ő azt mondta, hogy addig ő nem fog házasságot kötni, még én nem tudom őket megesketni. És a diákonus koromba volt nekik, 81. augusztus 15-én volt nekik az esküvőjük, az volt életem első esketése.
De még akkor nem volt ez a fél éves diakónusi gyakorlat, nem, mint ami nem, most nem, van nem, a szeminaristáknak.
Nyári időszakban akkor már végeztük a diákonátusi szolgálatot, és akkor bementünk ugyanúgy, és akkor ott voltunk. Még akkor hétvégig se voltak meg. Csak egy alkalommal mehetünk ki a plebániákra, hivatás vasárnapon, tehát húsvét 4. vasárnapján, jópásztor vasárnapján, akkor mentünk, de hát sokan voltunk, hát azt hiszem, hogy 60 valamennyien voltunk. Vagy
az egész szemináriumban és az évfolyamon?
Mi évfolyamunk volt, ugye 2 voltak fönt a központiban, mi meg 7 voltunk itt, 9-en, 9-ünket szenteltek, igen.
Az is egy nagy létszám ahhoz képest.
A maihoz képest, igen, hogy most meg 9-en vannak összesen a szemináriumban, igen.
Szentelési elmondatod, puskázok, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent fel engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.
Annyiba helyesbítenék, hogy nekünk még nem volt jelmondatunk. Tehát nem volt az, hogy jelmondatot kell választanunk. De mindnyájan a Szentírásból hoztunk egy életigét, ami nekem nagyon sokat mondott. Ezt nevezhetjük persze most már jelmondatnak is, de kifejezetten akkor nem így neveztük. Nekem az volt, amit mondta, olvastál is, hogy Izaiás prófétából, hogy az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem. Hát ez nekem mindig olyan nagyon-nagyon sokat mondó szöveg volt. Sokszor elolvastam, nem csak akkor, amikor a perikópa előjött. Mindent az ember a léleknek köszönhetjük. Jó, nekem szükséges volt az én egyéni döntésem is.
Persze.
Mint ahogy szűzanya döntésre is szükség volt. A jó Isten, hogy azért adta a szabad akaratunkat, hogy szabadon választhatjuk meg, amit ő akar tőlünk, amit ő elvár tőlünk. Ne kényszerből, mert akkor nem sokat ér. És ez nagyon sokat mondott nekem mindig ez a jelmondat, most már így van, mert azóta én minden évben, mióta bemutattuk az ezüst misénket, minden évben szentképre ugyanezt nyomtatom ki. Addig is találkoztunk a osztálytársak minden évben, a szentelés évfordulója táján, meg vagyunk egyezve most mindig, hogy papszentelési hét első felében találkozunk.
Akkor egy most nagyon jó papi közösség.
Ez nagyon jó, milyen nagyon jó, összetartó. Úgy fogalmazott egyik idős papbácsi az ezüstmisénk alkalmával, az egyik ezüstmisén, az ezüstmisét is közösen mondtuk. Először Egerbe, közösen, 2007-ben volt érsekatyának, akkor voltak leiktatása és minden, és utána következett a mi ezüstmisénk, úgyhogy 3 püspök volt ott, 4. Bosák püspök úr volt nekünk a spirituálisunk, és őt kértük meg, hogy előtte nap, délután, meg aznap délelőtt egy kis lelki előkészítést tartott, és utána 10 órakor volt a szeminárium kápolnájában az közös ezüst misénk, Ternyák Csaba érsek úr vezette, Seregi érsek úr prédikált, és Bosák Nándor püspök úr meg készített elő bennünket, de ott volt katona püspök
atya is, igen.
Így voltunk. Utána pedig mindnyájan a saját plebániánkon szerveztük meg, még mondtuk, hogy mikor lesz, és mindnyájan ott voltunk. Tehát mindenkinek ott volt az ezüst miséjén. Azóta pedig minden évben találkozunk, és én azkor minden évben, ez az én ajándékom tulajdonképpen, nem más ajándékot nem viszek ilyenkor, hanem inkább azt a szent képet viszem, amit kiosztunk az jelenlévő embereknek is, meg azt odaadom az osztálytársaknak is. Ugyanez van rányomtatva.
Kedves hallgatóink, Székely Dénes Borsod Nádasdy plébánossal Papp Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95.